A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Bolyai Katalinnal, Magyarország UNESCO nagykövetével, az UNESCO közgyűlés elnökével. Szóba került már a hírek előtt, hogy 6 országcsoport, azon belül is 195 ország tevékenykedik, munkálkodik az UNESCO-ban, és hát próbálja pozícionálni magát, gondolom próbálja megmutatni egyúttal magát. Most egy kis közép-európai ország kevesek által értett és kevesek által beszélt nyelvvel mennyire tudja megmutatni, egyértelműen észrevetetni magát, jelesül Magyarország?
Ezt olyan sokan kérdezik tőlem, hogy hát hogy lehet a világban Magyarországot megmutatni, és én mindig azt mondom, hogy az UNESCO-ban Magyarország csillaga magasan van fönn. Az UNESCO-ban azt érzékelem nap mint nap, a világ legkülönbözőbb pontjairól érkező kollégáktól, hogy elismeréssel, érdeklődéssel, a tanulás vágyával fordulnak, például a mi kultúránk, a mi tudományos eredményünk, és így tovább. Tehát azért azt látni kell, az a tartalom, amivel mi foglalkozunk, az oktatás, a tudomány, a sport, a kultúra, azok olyan mesdjéi, mondjuk úgy a magyar szellem kincseinek, amelyek közül nagyon sokat ismer a világ, lehet, hogy nem minden pontján ismeri együtt, és nagyon sok ország számára ez egy tanulási lehetőség. Ezzel naponta szembesülök, például az utazásaim során, amikor jönnek hozzám és kérik, hogy hozzuk kapcsolatba a Magyar Nemzeti Múzeummal, vagy a hogyan van Magyarországon a zenei képzés. Most csak példákat mondok, tehát mind a tehetséggondozás, azt hogyan tudjuk megoldani, és így tovább. A szellemi kultúrás örökségünket hogyan tudjuk védeni. Azt látni kell, hogy a magyar szakértők, a szakemberek, akik az UNESCO-ban hosszú évek óta jelen vannak, nagyon elismertek. Tehát mondjuk egy Fejérdi Tamás, őt azért mondom, mert most nyugdíjban ment, de teljesen mindegy, hogy nyugdíjban ment. Ő a világörökség, az épített örökségnek egy olyan nemzetközi felkent szakértője, akitől szaktanácsokat kérnek rendszerint. Ugyanez történt, amikor a szellemi kultúrás örökségi egyezményt fogalmaztuk 10 évvel ezelőtt, magyar szakértő Sós Gábor írta a szöveget. Tehát nekünk nagyon komoly szakértőink vannak ezeken a területeken, és mi például Afrikában abban segítünk, hogy hogyan kell egyáltalán a szellemi kultúrás örökségről gondolkodni, hogyan kell azt védeni, hogyan kell azt a nemzeti listát elkészíteni, hogyan lehet a nemzeti listáról a világlistára fölkerülni, és így tovább. Tehát a szakértelem és a tudás, nem beszélek a tudományban a szerepünkről, igen, elismert. Az UNESCO 1999-ben rendezte meg a Nemzetközi Tudományos Világkonferenciáját Budapesten, a Tudományos Akadémián, és olyan nagy sikerű és nagy hatású volt az a konferencia, akkor a főigazgatót Federico Maiornak nevezték, hogy azután a Magyar Tudományos Akadémia a mindenkori magyar kormánnyal együttműködve kitalálta és folytatja a Tudományos Világfórumot az UNESCO-val együttműködve. Most lesz ebben az évben először, hogy ezt a Tudományos Világfórumot nem Budapesten fogjuk megrendezni, hanem Rio de Janeiro-ban, vagyis a Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia a Brazil Tudományos Akadémiával közösen fogja szervezni. Ez egy hihetetlenül elegáns és nagyszerű gondolata volt a Tudományos Akadémia elnökének, Pálinkás elnök úrnak, aki ezt az ajánlatot tette az UNESCO-nak. Egyébként éreztük, hogy tovább kell lépni. Ez ma már egy áruvédjegy a tudományos világban, de tovább kell lépni, nem csak Európáról beszélünk. És így mi, magyarok, a magyar tudomány viszi ezt a gondolatot tovább, hogy párbeszédbe kell kerülni az európai és a világ kultúráján, a tudományának például. De az, hogy nemzetközi vízkonferenciát szervez Magyarország, és ez én megszereztem az UNESCO védnökséget, és az ENSZ legfőbb vezetője fogja megnyitni, és az UNESCO főigazgatója fogja bezárni, az érzékelhető, hogy mi ebben a világban nagyon elismerten vagyunk jelen. Tehát nekem nincs azzal gondom, hogy, hogy én rám odafigyeljenek, mert én egy olyan, ha úgy tetszik, szellemi, kincses tárral rendelkezem, amiből mindig elő tudok valamit húzni, ami össze tud engem kötni a másikkal. Mondok egy példát. Amrita Sergélnek ugye az édesanyja magyar volt, ő egy nagyon nagy hírű, rövid életű, de nagyon nagy hírű indiai festő lett. Ugye az UNESCO közgyűlés dönt arról is, hogy kik azok a nagy személyiségek, akiket a világ tisztelettel ünnepel egy éven keresztül, ahogy tavaly Szent Ágotai professzor volt, tehát a magyar tudomány általa. És Szörgeok Solti, vagyis Sorti György, tehát a magyar zenei oktatás, mert ott mi nem csak Soltiról beszéltünk, hanem arról a zeneakadémiáról, amit Solti mindenhol elmondott, anélkül nem lett volna belőle Solti. Az idén Amrita Sergírre Indiával közösen emlékezünk, tehát már eleve beszélünk egy korszakról. Beszélünk arról, hogy a kultúrák hogyan hatnak egymásra. Az ő személyiségén keresztül, és most Indiában fogjuk megnyitni az Amrita Sergír évet, amiből aztán lesz folytatás Magyarországon, és lesz folytatás Párizsban, és az UNESCO-ban, de ugyanúgy ebben az évben fogjuk ünnepelni Robert Kapát, vagyis Friedman Endrét, ugye, aki
lesz
100 éve...
Lesz egy nagy kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Lesz egy nagy kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, de miután UNESCO által elismert nemzetközi év, az UNESCO palotában az elképzelésem szerint éppen az Egyesült Államokkal és Franciaországgal fogunk közösen egy kappanapot rendezni, mert amikor elmegy az ember az Obama Beach-re, tehát a normandiai partra szállás egyik helyszínére, akkor ott a kiállításon van egy komplett vitrin, ami csak Kappáról szól. De ott egy szó nincs arról, hogy ő ki. Csak egy francia fotós. És akkor az ember ilyenkor ugye elmegy, és úgy érzi, hogy ezért valamit tennie kell, hogy elmesélje például ennek az embernek az élettörténetét. Hogy miért lehetett az, hogy ő ma igazából a fotoriportereknek és a haditudósítóknak, ha úgy tetszik, az atya. Ő 5 háborút fotózott végig, és ugye 40 évesen meghalt Indokínában. Tehát amikor mi naponta fölemeljük a szavunkat azokért az újságíróként, akiket megölnek, akiket bebörtönöznek, akiket elrabolnak. Naponta ugye szembesülünk ezzel. Az UNESCO-hoz hozzátartozik a szólásszabadság, a kulturális kifejezések sokszínűségének a védelme éppen úgy. Tehát nekünk Kappa az UNESCO-ban is egy nagyon fontos példa, aki úgy egyébként kiderül, hogy egy magyar származású fotoművész.
Kell ezért egyébként egy kicsit lobbizni, vagy van egyáltalán ilyen kulturális lobbizás jó értelemben?
Nagyon van,
lobbizás,
nagyon.
Például azért, hogy nagyon, tudják, hogy nagyon. Egyértelmű legyen, hogy Robert Kappa magyar származású, mint ahogy hát 2011 ugye lisztév volt 2 évvel ezelőtt. Ott is liszt öröksége kapcsán is azért ugye jelentkeznek az osztrákok, a németek, már megjelentek a szlovákok is, tehát tudatosítani kell, hogy egy liszt azért mindig is magyarnak vallotta magát, annak ellenére, hogy hát magyarul igazándiból nem beszélt, a szülei az egyik osztrák volt, német volt, a másik magyar volt, tehát nyilván, hogy van egy fajta polémia Liszt örökségét tekintve is, ahol nyilván, hogy lobbizni kell azért, hogy hát Liszt az egy magyar zeneszerző volt. De megnézzük, Dobor Jáni házán az emléktábla, van egy magyar nyelvű emléktábla a magyar Liszt Ferencnek, a nagy magyar zeneművésznek, és van egy német nyelvű emléktábla, amit a németek állítottak, a nagy német mesternek.
Ez annyira igaz, hogy amikor Liszt év volt, ugye akkor mi, mint Magyarország adtuk be az azt megelőző közgyűlésen, hogy ünnepeljük Lisztet a nemzetközi évek sorában, és ebben mi támogatást kaptunk számos országtól, Franciaországtól, Ausztriától, Szlovákiától, tehát ugye magyar kezdeményezés több országgal együtt, ezek mind erősítik a lehetőségét, hogy valóban nemzetközi év lesz, és a Chopin évet úgy zártuk be, hogy elindítottuk a Liszt évet. Tehát én a lengyel nagykövettel bezártam a Chopin évet, és elindítottam a Liszt évet. Az országok nagy részének teljesen természetes volt, hogy ezt a magyar nagykövet csinálja, mert Liszt magyar zeneszerző. Tehát a nagy tömegnek Ez a természetes. De a végrehajtó tanácsban ott ült a német nagykövet kolléganőm, aki eltökélten egy éven keresztül bizonygatta számomra, hogy Liszt német, tehát én kaptam levelet, kéziratot, tehát mindent írt a főigazgatónak, mindenkinek írt, hogy hát ez hogy lehet az, hogy én azt mondom, hogy Liszt magyar volt. És a végrehajtó tanácsnak a tagja volt Németország, és ő a végrehajtó tanács ülésén tartott egy előadást, teljesen egy más témában, de elmondta, hogy Liszt Ferenc, ugye Franz Liszt, német zeneszerző volt, és ez bekerült a jegyzőkönyvbe. És akkor ilyenkor az ember ugye elgondolkozik, ilyenkor rám nézett a spanyol, a francia, minden nagykövet, és azt mondja, hogy hát ilyen butaságot hogy lehet mondani, ugye? És akkor azt mondtam, hogy nem baj, mert én közgyűlési elnök leszek, tehát ő elmondta 58 országnak, de én 193-nak fogom elmondani, hogy Liszt Ferenc magyar volt, mert az én expozémban viszont arról beszéltem, hogy kik azok a nagy, befolyásos személyiségek a magyar kultúra szempontjából, akiknek a szellemisége természetesen ott van velem, mint magyar emberrel, mint magyar nagykövettel ebben a munkában is, és természetesen külön kitértem Lisztre, és nem volt véletlen, hogy Vásári Tamást hívtam meg a közgyűlési választás napján díszvendégnek, aki Lisztet játszott. Tehát, hogy sok minden van, és sokfajta módon lehet diplomácia ezekre reagálni, de az én érvem az volt, hogy amíg Liszt Ferenc azt mondta, hogy je suis hongrois, addig ő azt mondta, hogy én magyar vagyok. Tudjuk, hogy ez vita. Ezt mind tudjuk. Természetesen, hogy kell lobbizni, de megfelelően.
Igen, csak ennek kapcsán igen. Az jutott eszembe, hogy azért létezik egyfajta ilyen, ugye ez a lobbizás már szóba került, de egyfajta ilyen kulturális marketing, és nem tudom, hogy e tekintetben mi jól sáfárkodunk-e az értékeinkkel. Hadd mondjak el nagyon röviden egy személyes élményemet, vagy emlékemet. Pont a Liszt év kezdetén, 2011 elején én Ausztriába jártam egy kis, viszonylag kis síterepnek egy kisvárosában, ahol tele volt minden Liszt plakátokkal, az üzletekben Liszt relikviák, emléktárgyak voltak, és utána hazajöttem, éppen akkor kereszteltük át, vagy neveztük át a Ferihegyi repülőteret Liszt Ferenc repülőtérré, de ezen túl az utcán, Budapesten, jártamban, keltemben semmi olyasmivel nem találkoztam, ami arra emlékeztetett volna, hogy most itt Liszt év van, és hogy Liszt a mi zeneszerzőnk. Tehát, hogy kulturális marketingre is szükség van, vagy szükség lenne ahhoz, hogy ezeket az értékeket tudatosítsuk.
Nagyon nagy szükség van kulturális marketingre, vagy akárhogy is hívjuk ezt a folyamatot, aminek az a lényege, hogy az értékeinket meg is mutatjuk. Ha szabad egy személyes példát, mert ez jutott most eszembe, ahogyan hallgattam önt, hogy amikor a tagországok jöttek hozzám, hogy én legyek az elnök, mert ugye itt a tagországok kezdeményezték, és annak alapján kellett indulni a kampányban, és úgy elgondolkoztam, hogy úristen, hát azért most 193 országból pont majd én, hát azért ezt az ember nem álmodja meg magának gyerekkorában, hogy ez megtörténik vele, tehát naponta fölteszi a kérdéseit, hogy képes vagyok, én alkalmas vagyok, meg tudom ezt csinálni, azért vannak, tudja, hogy ez mit jelent, tudja, hogy milyen idegrendszer kell hozzá, tudja, hogy milyen munkabírás kell hozzá, tudja, hogy milyen diplomáciai tudás kell hozzá, szóval itt azért az ember azt pontosan tudja. És néhány nagyon, mondjuk úgy nagy tudású és általam nagyon tisztelt nemzetközi barátomnak írtam levelet, akik az életem nemzetközi pillanataiból ismernek, hogy ő szerintük én ezt miért vállaljam el? Tehát, hogy mi az az attribútum, ami miatt ezt pont nekem kell megcsinálni. És ez az a periódus volt, amikor én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy én ezt meg tudom-e csinálni, és miért nekem kell. És az egyik nagyon kedves barátom azt mondta, hogy azt kell tudni, ma a világban minden a prezentáció. Tehát az az alap, hogy te felkészült vagy, a tudásod megvan, tehát megvan a szaktudásod, de ezt el kell juttatni a másik emberhez. És ezt én tudom, ezt én tanultam itthon, másút, stb. Tehát tudom, hogy hogyan kell megszólítani azt a másik embert. És az ő véleménye szerint éppen ezért képes vagyok arra, hogy azokat a gondolatokat, amik fontosak, úgy tudjam prezentálni, hogy a másik odafigyeljen. És ez így van a mi kulturális értékeinkkel. Az nem elég, hogy mi ezt tudjuk. Azt nekünk úgy kell megmutatni, úgy kell megszólítani a másik embert, hogy ő ezt megértse. Mert nagyon sokszor ez a tudatlanságból fakad, hogy erre nem figyelnek oda mások, nem tudják. Tehát Én nem vagyok a propaganda híve, én nem is tartom jónak, mert nem tartom eredményesnek, ami propaganda. Én annak vagyok a híve, pontosan a kultúrás diplomácián keresztül, hogy megtaláljam azokat a kapcsolódási pontokat, amiken keresztül a másik embert érdekelté teszem. Tehát például ugye ugyanígy dolgozom az UNESCO-ban is, csak most 195-en vagyunk, de ugyanez így dolgoztam mondjuk Nagy-Britanniában, mert azt mondtam, hogy én nem azt akarom mondani magunkról, hogy milyen fantasztikusak vagyunk, én azt szeretném hallani a britektől, hogy mi milyen fantasztikusak vagyunk. Mert annak van értelme. Én nem azt akarom, hogy én mondjam a magyar művészről, hogy fú, az aztán ő tényleg nagyon jól tud zongorázni. Én azt szeretném látni, hogy a leghíresebb angol kritikus leírja nekem, hogy itt van, by the way, úgy véletlenül magyar, egyik legtehetségesebb fiatal, akit hallottam. Tehát az embernek, a kulturális diplomáciának, és ha így beszélünk, a kulturális marketingnak, ez az a szeglete, ami nagyon sokat tud segíteni annak érdekében, hogy megért, mert miről beszélünk, hogy megértsek bennünket, megértsenek, hogy kik vagyunk, hogy hogyan gondolkodunk, hogy miért olyan a kultúránk, amilyen. És mindig azt szoktam mondani, hogy itthon lehet harcolni, veszekedni, de igazából a magyar kultúra az mindez együtt van. Tehát olyan nincs olyan, hogy ilyen, vagy csak ilyen, vagy csak olyan. Nem. A magyar kultúra, ha úgy kívülről nézzük, akkor ennek a sok veszekedésnek végül is az eredménye. És amit nekünk, diplomatáknak meg kell mutatni, az a nagy egész, amihez a világ oda tud fordulni, amiből a világ tud meríteni, amivel mi tudunk hatni a világra. És itt nagyon komoly értékeink vannak, amiket talán mi nem értékelünk megfelelően. És Lisztre visszatérve azért azt látni kell, hogy például Franciaországban, ott volt Franciaországban Liszt év, és nagyon természetes volt a franciák számára, hogy ezt a magyar nagykövetséggel, az ottani magyar kulturális intézettel együtt csinálják, hogy ennek a központja éppen a magyar kulturális intézet volt. Tehát a Liszt évben mi nagyon jól megjelentünk, mint Magyarország éppen Franciaországban is, de talán éppen azért, mert erről a párbeszédről beszéltünk, arról a hatásról beszéltünk, ami Lisztet jelentette. Ez csak az én személyes érdekes tapasztalatom volt, ami egyébként a német nagykövettel, egyébként teljesen barátilag lezajlott, és aztán abban maradtunk, hogy én mondtam neki, hogy én nem bánom, ha te azt gondolod, hogy Liszt Ferenc német volt. Én nagyon örülök, hogy te elismered, és tegyél meg mindent azért, hogy ennek a zeneszerzőnek az emléke megfelelően éljen a világban. Én meg azt gondolom, Páskándi Gézával élve, hogy mindenki olyan, ami ennek vallja magát, mert én, ha valamit tanultam Páskánditól, soha nem felejtem el. Életem egy korszaka arról szólt, hogy nagyon közel laktunk egymáshoz, és nagyon sokat hallgattam, és értettem az ő bölcsességét, és ez egy nagyon fontos bölcs mondat, hogy mindenki olyan, akinek vallja magát. Amíg Liszt azt mondta, hogy magyar vagyok, addig mi azt gondoljuk, hogy ő magyar. De nem baj, érezze a világ, hogy a világi. Hát ez most mit jelent tulajdonképpen? Mi büszkék vagyunk, hogy ebből a kultúrából, ehhez a kultúrához kapcsolódva alkotta azt, amit alkotott. És büszkék vagyunk arra, hogy ezt a világnak mit tudtuk adni.
Szóba került érintőlegesen már az UNESCO szellemi kulturális örökség listája, ami azért is, és ez az egyezmény, ami ugye idén lesz éppen 10 éves, és ehhez kapcsolódóan majd lesznek programok Párizsban és az UNESCO székházban, de itt Magyarországon is, ha jól tudom. Ez a kulturális örökség lista, csak most itt megnézzük, ugye 2011-ben például a táncház módszer, a táncház mozgalom került fel Magyarország vonatkozásában erre a listára, aztán tavaly például a Matyó népművészet, vagy a Sólymászat. A listára vétel az segítheti a fennmaradást, a továbbélést például itt a Matyó népművészet esetében, vagy a táncház mozgalom esetében?
Ugye a világörökségi lista az három van, háromféle van. Van a épített világörökség, a tájvédelem és a szellemi világörökség. Mindegyiknek az a lényege, hogy ami fölkerül az listára, az valami módon védelmet kap. Mert hogyha veszélybe kerül, akkor lehet írni a világörökségi...
Védelmet talán nagyobb odafigyelés.
Igen, világörökségi központnak írnak Párizsba, és ez meg is történik. Naponta 1000 ilyen levél jön, amikor a civil társadalom azt mondja, hogy nem védi az én kormányom a nem tudom micsodát megfelelően, pedig a világörökség például van, és akkor a világörökségi központ, ugye, ami nálunk van az UNESCO-ban, kiküld egy szakértői csoportot, megvizsgálja ajánlásokat, ad segít, művészettörténészek, építészek, stb. Tehát valahogy vannak olyan dolgok a világban, amikről azt gondoljuk, hogy nem csak egy országhoz tartozik, hanem a világhoz. Ez a világörökségi lista. A szellemi világörökség az egy nagyon érdekes, legfiatalabb egyezmények egyike, ugye a szellemi világörökségi egyezmény, ami azt mondta, hogy ebben a identitás kavalkádos világban, ahol teljes káosz van, és nagyon sok ember számára nem egyértelmű, hogy ő kicsoda, nagyon fontos az UNESCO vállalása, hogy segítse a közösségeket abban, hogy az identitásuk védelme érdekében a hagyományaikat és a szokásaikat megvédhesse. Ez nagyon fontos megérteni. Tehát ez azt jelenti, itt nem lehet mondjuk, ezek nem múzeális tárgyak, amiket véd, hanem élő hagyományok. Ezért vagyunk nehéz helyzetben, hiszen minden alkalommal, minden évben, ugye, amikor a bizottság dönt erről, nagyon sok ajánlás jelentkezik, hogy valóban melyek azok az hagyományok, amelyekre egy csoport, egy közösség ráépül. Tehát csak olyan lehet, ami egy élő hagyomány. Ugye a busoljárás egy élő hagyomány. A matyóhímzés az embereknek, az asszonyoknak, ez a munkája, matyóhímzés, az egy hagyomány.
Sőt, tehát olyan ilyen hagyomány, és egy tovább élő hagyomány, hogy most fiatal divattervezők, például bizony, a matyó dizájn jegyében ruhákat, pólókat terveznek matyó mintákkal.
De én el kell, hogy mondjam, hogy én nagyon emlékszem arra a periódusra, és ez a 90-es évek vége, 2000 évek elején volt, amikor a High Street Fashionben, tehát a fővárosi divatüzletekben feltűntek a csizmák és a táskák matyóhímzéssel. Külföldi divatcégek. Senki nem tudta, hogy ez egy matyóhímzés.
Hát én láttam közösségi portákon, újságokban Nicole Kidman néhány hónappal ezelőtt többször is feltűnt kalocsai mintás
ruhába. Így van, és az ember azt mondta, na de ezek nem is tudják, hogy ez micsoda. Tehát a szellemi kulturális örökségnek a védelme az az adott országnak, az adott közösségnek, egy népcsoportnak, egy kulturális körnek az identitása szempontjából nagyon fontos. Ha fölkerül, először föl kell kerülnie a nemzeti listára, és a nemzeti listáról lehet jelentkezni a világörökségi, tehát a nemzetközi listára, akkor erről a kormánynak, az mindenkori kormánynak be kell számolnia az UNESCO-nak, hogy mit tesz azért, hogy ez védelemben legyen. Mit tesz azért, hogy az épület megfelelő állaga maradjon. Mit tesz azért, hogyha észreveszi, hogy egy erőművet akarnak oda építeni, és az majd tönkre teheti azt a világörökségi területet, és hogy ne vonják meg, hogy ne kerüljön olyan szégyenbe az ország, hogy a világörökségi központ megvonja a világörökségi címet mondjuk attól a vidéktől. Mit tesz a kormány? Azért látni kell, az UNESCO kormányközi egyezményekre épül. Tehát ez egy nagyon fontos védettséget jelent, és én emlékszem, pont friss elnök voltam, és az első utam, hál' Istennek, az Budapestre vezetett a akkori Tudományos Világfórumra, de utána közvetlenül Abu Dhabiba mentem, ahol én nyitottam meg a solymászat, mint a szellemi világörökség részének a nemzetközi konferenciáját. Akkor mi még nem voltunk tagok, már jeleztük, hogy csatlakozni akarunk azokhoz az országokhoz, ahol a solymászat a szellemi örökségüknek a része, de például a solymászaton keresztül hihetetlen kapcsolataink vannak a világban. Tehát itt nem csak az arab országoknak a történelméhez, a kultúrájához, az életmódjához tartozik ez a nagyon érzékeny, ez nem sport, ez egy életforma, maga a solymászat. Számos európai ország, ázsiai országot köt össze, és Magyarországnak például pont ezen a ezen a furcsa szellemi kultúrás örökségén keresztül nagyon érdekes mesdjék nyílnak a különböző együttműködésekre más országokkal. És itt ne felejtsük el, hogy ez egy olyan hagyomány, ami miatt ide jönnek ebbe az országba, tehát azáltal, hogy fölkerült a magyar solymászat, mint hagyomány a szellemi kultúrás örökség listára, naponta X telefont kapok, hogy hogy lehet ide jönni, és hogy lehet ezt megnézni, és ez hogyan működik, mert ez például nagyon ugyancsak megszólít nagyon sok egyéb országot.
Visszakanyarodtunk oda, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy a kulturális diplomácia milyen eredményeket hozhat a mindennapokban, vagy a hétköznapokban. Az elmúlt órában Bogyai Katalin, Magyarország UNESCO nagykövete, az UNESCO közgyűlés elnöke volt a vendégünk. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én is köszönöm.